Amíg elindul ez a berendezés, addig én szeretném megköszönni a meghívóimnak ezt a megtiszteltetést, hogy itt lehetek, és mint afféle kiugrott történelem tanároknak tartatok előadást nyelvészetről. Pályafutásomat egy középiskolában kezdtem, és egy teljes éven keresztül történelmet is tanítottam a magyar nyelv és irodalom mellett. Meg kell köszönöm elnök úrnak a szavait is, aki egy kicsit megnyugtatott engem mindazzal, amit itt elmondott, ugyanis bizonyára vannak önök között olyanok, akik már hallották azt, hogy a finnugor elmélet megbukott, tehát egy olyan elmélet képviselője állít, aki megbukott elméletet képvisel, de ha ezt nem is hallották, és nem vallják ezt a nézetet, lehet, hogy olyanok is vannak önök között, de hallották. Most én sosem gondoltam, hogy megbukott volna, de elnök úr szavaival meggyőzött, hogy nem is bukhatott meg, hiszen egy másik elmélet ezt az elméletet maximum kiegészíthette. És az ő szavai nyomán most egy érvet is találtam arra, hogy valójában még csak kiegészítve sem lett, hiszen azt is említette, hogy ha csak egy új elmélet, egy új dolgot magyaráz meg, akkor valahogy a régit is meg kell tudnia magyaráznia. És én nekem nincsen tudomásom olyan nyelvészeti elméletről, amely azokat a jelenségeket, amelyeket az összehasonlító nyelvtörténet magyaráz, másképpen vagy jobban tudná megmagyarázni. Tehát mivel nincsen másik paradigma, ezért úgy tűnik, hogy a finnugor elmélet nem bukott meg. Én arra próbálok itt vállalkozni, amennyiben ez a berendezés el fog indulni, hogy erről az egykori és mostról, illetve a finnugor nyelvrokonságról beszéljünk. Én azt gondolom, hogy a legjobb, ha történelem tanárok előtt én egy egykori történelem tanáromnak a példáját fogom követni. Nekünk a gimnáziumban Kecskeméten egy olyan kiváló történelem tanárunk volt, aki azt tanította meg nekünk a legjobban, ami szintén elhangzott az elnök úrnak a megnyitójában, hogy a szavak mennyire fontosak. Ezért mi úgynevezett fogalomfüzetet vezettünk, és minden fogalmat, amit történelem órán előkerült, ebbe bele kellett vezetni, annak a jelentését meg kellett tanulni, és ezeket a jelentéseket föl kellett mondani. Azaz számunkra az, hogy feudalizmus, az, hogy kapitalizmus, az, hogy úri szék, meg ilyenek, azt jelentették csak, amit a hangsorok egymás utáni kimondása jelent, hanem tartalmat is jelentettek. És itt is emlékeztetek arra, hogy a Szegedi Egyetemen magyar történelem szakosként az Árpád-kori történelmet és egyéb vizsgáinkat is nagyon sikeresen tudtuk teljesíteni az alapján, amit középiskolai történelem tanárunktól tanultunk. Jó, lassan elindul, de el tudom mondani enélkül is egyébként. Tehát azzal kezdődne a dolog, hogy fogalmakat kellene tisztáznunk, és ugye ennek az a címe ennek az előadásnak, hogy finnugor nyelvrokonság egykor és most, és hát a következő fogalmak feltétlenül tisztázásra sorulnak, hogy mi az, hogy egykor, mi az, hogy most, mi az, hogy finnugor nyelvrokonság egykor, mi az, hogy finnugor nyelvrokonság most, őshaza, ősnyelv, alapnyelv, ilyen fogalmakat kellene megmagyaráznunk. És azért kérném már a hallgatóságot segíteni, hogyha itt elindítanák. El is mondtam, tehát erről, ezekről a dolgokról lenne szó, ezeket kellene tisztázni. Hát ez, ami most következik, ez erre az előadásra általam készített ilyen elméleti alapozás, lehet, hogy más ezt másképp gondolja. Tehát úgy néz ki, hogy az egykort én két szakaszra osztottam, mégpedig olyan módon, inkább ide jövök és akkor látom, mégpedig olyan módon, hogy van egy a 19. századig, tehát addig, amíg meg nem jelenik ez az összehasonlító nyelvtudomány, mint tudomány, és utána van egy másik szakasz, ami a 19. század második felétől tart. Azért kell kettőt megkülönböztetni, mert egy ideig, az 1870-es éveig két paradigma él a nyelvészetben egymás mellett. Az egyik paradigma egy régi paradigma, amikor még nem volt nyelvészet, hiszen a nyelvészet is egy új tudomány, tehát a 18. század végén kezd egyáltalán tudományként létrejönni. Ez a paradigma pedig az ősnyelv megtalálásán jelentette. Mindenki, aki a nyelvvel foglalkozott, egy célt tűzött ki maga elé. Ez a cél pedig az a cél volt, hogy megtalálni az ősi nyelvet, vagy ahogy Umberto Eco hívja, a tökéletes nyelvet, mert hogy ezek az alapján az embert lehet magyarázni. A 19. században ez a paradigma egy darabig magában élt, ez az első szakasz tulajdonképpen. Az ősnyelvet pedig úgy lehet megtalálni, mint hogy tolvadság, hogy megkeresem azt a nyelvet, amelyikben ennek az ősi nyelvnek az alapvető vonásai a legjobban megmaradtak napjainkig. Tehát ennyiben ez egy történeti vizsgálat. A másik szakasz az, amikor már megvan a összehasonlító nyelvtudomány, akkor ez a két paradigma egymás mellett él, egyszer még fogok erre utalni. Tulajdonképpen a köztudatban úgy él, hogy ez a két paradigma összecsapott egymással, és a két paradigma összecsapásának a révén nyert a finnugrizmus. Nem erről van szó, ez a két paradigma tökéletesen élt egymás mellett. Az akadémián mind a két paradigmának volt a képviselő, és őt az akadémia adta ki azt a cucorfogarasi féle szótárt, ami ezt az első paradigmát képviselte, és ugyanennek az akadémiának voltak tagjai azok, akik a második paradigmát képviselték. A probléma az volt, hogy ez az első paradigma, ez nem volt versenyképes ezzel a második paradigmával, és egy csomó olyan dolgot nem tudott megmagyarázni, amit ez a második paradigma megmagyarázott, és így tulajdonképpen kiegészítette ezt az első paradigmát. És a második szakasz ennek, a második résznek pedig 75 után, amikor ez az egy paradigmás szakasz van már, ekkor már nem tekintették tudományos igényű elméletnek ezt az első paradigmát, mert a tudományos gondolkodás ezt meghaladta. A mostnak is van, bár rövidebb, mégis van három szakasza, ez is egy teljesen önkényes felosztás. Az első, a második felén 950-ig tettem ezt a szakaszt azért, mert ugyan modern nyelvészeti leírás elméletek, a nyelvre vonatkozó elméletek születtek már korábban is, de nem jelentek meg igazán a köztudatban. Tehát az a szakasz lenne, amikor az összehasonlító történeti nyelvészet uralkodó, 50 és 90 között, ez magyarországi szakaszolás egyébként, az összehasonlító történeti nyelvészet és a modern nyelvleírások egymás mellett léteznek. A modern nyelvleírások azok olyan modern elméletek, amelyek a nyelv lényegét próbálják magyarázni, most legújabb mondja, legújabb a kognitív nyelvészet, de ezen belül a funkcionális grammatika, a generatív grammatika, a generatív grammatikának a különböző szak. Tehát számtalan olyan elmélet van, amiről az úgynevezett laikus közösség gyakorlatilag semmit se tud. Ennek egyszerű oka van, ez egy zárójeles megjegyzés, az az oka, hogy az iskolákban a nyelvtan tanítás folyamán ezek semmilyen formában nem kerülnek be a tananyagba, hogy miért nem és hogy kerülhetnének be, ez egy másik kérdés, nem ide tartozik. Az újabb szakasz 90-től kezdődik, nem véletlenül 90-től kezdődik, ugyanis ekkor megváltozik a környezet, és ennek következtében egyszer csak hirtelen megjelenik a már egyszer megszűnt paradigma, ez az ősnyelvkeresése típusú paradigma, amelynek a mentén, amelynek a keretében tulajdonképpen kikezdődik ez a finnugor elmélet is. Odaértem, hogy nem tudományos elmélet, ennek egyszerű oka van az, hogy ez az elmélet és annak a gyakorlata, ahogy zajlik, az nem elégíti ki azokat a kritériumokat, amelyeket bármilyen megközelítésben egy tudománnyal szemben állítunk. Nyelvrokonság. Ez is ugye, a nyelvrokonság egykor mit jelentett? Nem volt definiálva. Tehát addig, amíg az összehasonlító nyelvészet el nem kezdett ezzel a kérdéssel nyelvét tudományos alapon foglalkozni, ez a fogalom definiálatlan volt. Ugyanis nem is rokonságot kerestek, hanem úgynevezett affinitást, azaz azt, ami összehasonlít, összekapcsolódik a nyelvekben, ami azonos vagy egyforma, sokkal inkább valami tipológiai kutatás, vagy areális nyelvészeti kutatás, vagy valami ilyesmi volt, mint ez az összehasonlító nyelvtörténet. Azaz ott van két fogalom. Sokkal inkább azt gondolták, hogyha valami azonos vagy hasonló, akkor az egyúttal vérrokonságot is, azaz rokoni kapcsolatot is jelent. A nyelvek hasonlóságát pedig ez alapján ítélték meg, amit itt tetszenek látni. Azt mondja, hogy ami hasonlít, az a hasonló. Hát ez egy teljesen evidens dolog szerintem, ezt minden jogember így gondolja. Ezért aztán a finn veszi, és a magyar víz, jó, azok hasonlítanak, bevesszük, mert hasonlít. De a finn kotát és a magyar házt már nem vesszük be, mert nem hasonlít. Most aki így gondolkodik, ugye ez a hasonlóság alapján nyelvtörténetileg, azért a kota is jó, mert pontosan azért jó a víz, amiért a ház jó, és a veszély kizárólag csak alany esetben van finnül így, minden más esetben vete. Azaz, ha megnézzük a végét, pont úgy néz ki, mint ete, az meg ota. És íz, áz. Tehát a ZT megfelelés. Na most ugye ez azért több annál, mint hogy hasonlít vagy nem hasonlít. Ugyanilyen módon a török kök jó, mert magyar kék. A víz és a kök esetében teljesen rendben van a dolog, mert tényleg így van ezek jó etimológiák, hasonlóságok ellenére, és ez nagyon fontos, hogy a hasonlóságok ellenére, és nem azért jó etimológiák, mert hasonlítanak. A pártatlan megfigyelők, tehát akik nem azzal foglalkoztak, hogy a magyar nyelvet besorolják valahova valamilyen érzési alapon, A magyart a finnugor, ma finnugor nyelveknek tartott nyelvek csoportjába sorolják be. Erre én egy példát hoztam, Strálenberg svéd katonatisztnek, akit 1709-ben a poltavai csatánál fognak el az oroszok, és egy évtizeden nagyjából keresztül hurcipolják Oroszországba, hadifogságba ide-oda. Miután hazakerül, ezt a könyvecskét kiadja, amit a Szeged Egyetem adott ki hasonló más kiadásban. Itt tetszenek látni a címlapját, ez a Oroszország észak és keleti részeinek leírása nyelvekkel, és ennek a legvégén ő közread egy a nyelvek harmóniája típusú táblázatot. Ez itt van, és ennek az első része tartalmazza azokat a nyelveket, amikkel mi foglalkozunk. Most megtetszenek nézni, úgy kezdődik, hogy ungáris és székler. Azaz az ő adat közül egy székely volt, egy magyar volt, és utána a következő nyelvek vannak. Finnek, vogulok, mordvinok, cseremiszek, permjákok, vottyákok, osztyákok. Hát ez a finnugor nyelvcsalád, ma ezt tartják annak. Ezt egy egyszerű katonatiszt azoknak az alapján, jobb oldalon szerepelnek a szavak, bal oldalon szerepelnek a szavak németül, megdöbbentő módon szinte megegyezik azzal a szólistával, megdöbbentőt megidézőjelbe teszem, ami az úgynevezett alapnyelvi szókészletet jelenti. Ezen az alapon a finnbe van a finnugorba, ebből az ágba van besorolva. Az egész fölött egyébként az van, hogy az összes tatárnyelv, tehát azon belül vannak ezek az úgynevezett finn, ma finnugornak nevezett nyelvek. Ami ebben a táblázatban érdekes az, hogy ha ezt valaki oda is adom, meg lehet nézni egyébként, ez a táblázat itt van benne, hogy bele lehet nézni, hogy a, mit jelent a nyelvi adat egy nyelvész számára. Ha megnézik például, hogy a ló hogy van magyarul ebbe a táblázatban, azt fogják látni, hogy hámos. Ugye, és valószínűleg az történt, hogy megkérdezték tőle, hogy ez mi. Ez a jó magyar székely, ez meg egy rendes fogatos ember volt, tudta, hogy ez nem a nyerges, nem az ostorhegyes, nem a lógós, hanem a hámos. És azt mondta, hogy hámos. Tehát egyszerűen a nyelvi adattal, bármi, különösképpen ezekkel a régi típus adatokkal igen óvatosan kell bánni. Ugye ez a helyzet, föld. Ott van németül, mi az a föld? Az van odaírva magyarul, hogy mező. Megint meg, ez mi? Az egy mező volt. Nem szántó volt, nem egy erdei út volt, azt mondta rá, hogy mező. Tehát egyszerűen nyilván ezeket megfelelő kritikával kell kezelni, és ezek az adatok, amik ebben az időben születnek, gyakorlatilag mind ilyenek tudnak. Mi a nyelvrokonság most? Hát most ez definiálva van, nem a nyelvek hasonlósága alapján van megállapítva a nyelvrokonság. A pártatlan megfigyelők pedig a magyart a mai napig a finnugor nyelvekkel sorolják egy csoportba. A pártatlan megfigyelőnek tartom azokat, akik nincsen érdekelve semmilyen szempontból azon, abban, hogy a magyar milyen nyelv. Tehát sem történetileg, sem identitásbelileg, sem politikailag, semmilyen értelem, egyszerűen tudományos kérdésnek tekinti. Ezt onnan lehet megtudni, hogy belenézünk bármilyen nyelven, bármilyen, bárhol megjelent, bármilyen tudományos a nyelvészeti kézikönyvben, ezt fogjuk találni. Zárójelben jegyzem meg, a finneknél is ezt fogjuk találni. Ne higgyék el, ha fórumokon azt olvassák, hogy a finn történelem könyvekből kiírták ezt a dolgot, nem írták ki ezt a dolgot semmilyen formában. Sőt, a Kalevi Vík, akire hivatkozni szoktak ebbe a dologban, az speciál éppen azt állítja, hogy három nagy alapnyelv van Európában, ebből az egyik a finnugor, ami ezt az egész nagy kelet-európai térséget valamikor uralta, és aztán már csak elágazott különböző helyekre. Jó. Mi a nyelvrokonság definíciója? Tehát általában ezt mondták, tehát ez a 1890-es években ilyen módon definiálták a nyelvrokonságot, kettőnek vették, szerkezetbeli hasonlóság, ugye ő lesz az affinitás, a másik pedig szorosabb értelemben nem csak hasonlóságot, hanem közös eredetet is értünk. Manapság, de mielőtt rátérnénk egy példa a Pallasból, a lexikonból, ez azért jó példa, mert ugye itt el lehet olvasni azt, ami szintén vád ezzel az egész finnugor nyelvészeti elmélete szemben, hát ez külső erőre, Habsburgok ura, nyomására, stb., ami egyszerűen 1730-os számra gondolva meglehetősen kérdésesnek tűnik, de hát Kerek Perec azt mondja, és tényleg ebben a szempontból, hogy ez egy meglehetősen durva fogalmazás, ma azt mondhatjuk, hogy e tekintetben kétségre sem ok, sem joga nincsen soha többé senkinek. Ugye ez nem egy tudományos álláspont, ez egy lexikon álláspontja, a tudományos álláspont az, hogy mindenkinek mindig joga van kétségre, és ha tud jobbat, akkor álljon elő vele, mint ahogy ezt mindig a hallgatóimnak is mondom, és arra biztatom őket, hogy tanuljanak nyelvészetet, mert itt hatalmas lehetőségeik vannak abban a pillanatban, hogy bebizonyítják tudományos alapon, hogy magyar nem finnugor nyertek, de hát ilyen még eddig nem volt. A nyelvrokonság definíciója manapság ez ugye azt jelenti, hogy egymás rokonának két vagy több nyelvet akkor tekintünk, ha a nyelvek részrendszerei, tehát megint egy fogalommal találkozunk, a nyelvek általában nem vizsgálhatók. A nyelveknek részrendszerei vizsgálhatók, hangtan, alaktan, mondattan, stb. Azon belül is különböző részek. Ha ezeknek, ezeknek a részrendszereit vizsgáljuk, történetileg áttekintjük, és egy pontra jutunk, akkor azt mondjuk, hogy ők rokonok. Ha nem jutunk egy pontra, nem mondjuk azt, hogy rokonok. Ősnyelv alatt ugye, és az alapnyelv a középiskolai oktatásban és tankönyvekben és különböző könyvekben két fogalom szokott szerepelni, ősnyelv és alapnyelv. Az ősnyelv használata azért okoz problémát, mert az ősnyelv alatt ugye egy másik dolgot is értünk az előző paradigmából, ezért jobb ebben a paradigmában alapnyelvnek hívni. A rokontott nyelvet, tehát az ősnyelv az egy olyan valami, amire azt gondolták, hogy az emberiség ősi nyelve is meg lehet találni, mert felfedezem a mostani nyelvekben. Az alapnyelv ezzel szemben nem ez. Az alapnyelvről mindenki tudja, és mindenki mondja, hogy soha nem lehet megtalálni, rekonstruálom, vagy rekonstruktom, egy hipotézis, és a különböző rekonstruktumok között azt teszi a különbséget, a hipotézisek között, melyik a valószínűbb hipotézis. Az őshaza pedig az a terület, ahol azt az ősnyelvet, vagy alapnyelvet használták. Nagyon fontos, és erre majd vissza fogunk térni, ennek nem biztos, hogy köze van azokhoz az emberekhez, akik ma azt a nyelvet beszélik, aminek az alapnyelvéről beszélünk. És ez itt kapcsolódunk az őshaza kutatáshoz. Na most mindebből, amit eddig elmondtam, az következik, hogy kortól és paradigmától függően más és más a viszony a finnugor nyelvrokonsághoz. Ami megváltozott, itt föl vannak sorolva, megváltozott, hogy az ősnyelv kutatás, mint paradigma és módszer elvesztette tudományos értékét. Ami megváltozott, az az, hogy az összehasonlító nyelvészettel foglalkozni kezdő tudósok megváltoztatták a nézeteiket. Ugyanis ez a sokat átkozott Budenz, akiről csak csúnyát lehet olvasni a különböző fórumokon, török nyelvészként, török kutatással kezdte el. Sőt, a tanítványait ő maga tanította különböző török nyelvekre, mandzsura, tungozra, jakutra, mindenféle oktatások adatott nekik, és a törökből ment át ebbe a finnugor elméletbe. Ami megváltozott, a családfa modell, ami kapcsolódik ehhez, a kezdetektől fogva kritika tárgyát képezi. Tehát az, hogy a családfa új, ahogy van, olyan-e, úgy van-e, jó-e, nem jó-e, ez nem egy új kritika tárgya, az első pillanattól kezdve kritizálták, lehet is egyébként, mert mint minden modell tulajdonképpen roppant módon egyszerűsít, készítettek más típusú modelleket, nem családfa modelleket, illetve más elméletek is voltak a nyelvrokonság és a nyelvek származására, a szivárvány hullámelmélet, sőt olyan is, hogy alapnyelv nem volt, hanem lett, aztán megint szét fölbomlott. Ami viszont nem változott, az az, amit itt láthatunk. A paradigmától függetlenül a nyelvészek mindig tudták és tudják, hogy a nyelvrokonság nem egyenlő a néprokonsággal. Tehát ez az első pillanattól kezdve világos, aki nyelvész. És ebből következően a nyelvészeti őshaza nem azonos a nyelvet szinkron szinten beszélő emberi közösség ősi település területével. És akkor itt megint az elnök úr szavára utalnék, hogy az identitáshoz szükséges, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk. Rendben van, ez egy dolog, de mekkora darabban jöttünk. Tehát az apukám, meg az anyukám, vagy a nagypapám, meg a nagymamám, akik Németországból települtek át ide Kecelre, és még Frankenbergben hívták a dédpapát is, de most már magyarok. Vagy a Kecel lakossága, vagy Bács-megye lakossága, vagy melyik identitás egység, vagy a magyarság. És abban a pillanatban olyan problémákba ütközünk, amelyeket egyszerűen megválaszolni nem lehet. A magyarság őshazája ezt a kérdést föltenné tulajdonképpen majdnem, hogy abszurd dolog. Hogy hol volt a magyarság őshazája, de ez nem az én területem, és ettől még föl lehet tenni. Sosem vitatták azok, akik a finnugor elméletet hallották, hogy az uráli alapnyelvnek, illetve a köztes alapnyelveknek, vagy az egyes uráli nyelveknek volt és van más alapnyelvvel, köztes alapnyelvekkel, egyes nyelvekkel kapcsolatú. Ez nem volt kérdéses. Elhoztam egy másik könyvet. Munkácsi Bernátnak a könyve, Árja és kaukázusi elemek a magyar nyelven. Egy ekkora könyv. Tulajdonképpen majdnem ez vetett véget a Munkácsi pályafutásának, ő ugyanis nagyon szerettett volna túllépni ezen csak a finnugor alapnyelven, és minél hamarabb távolabb jutni más alapnyelvekhez, és megírta ezt a művét, ami hihetetlen súlyos kritikákat kapott. Nem azért, mert másokat akart, hanem azért, mert nem tudta módszeresen és úgy megcsinálni, ahogy azok, akik az áriai és a kaukázusi nyelvekkel foglalkoznak, elvárták tőle. Most a probléma az, hogy a laikus közönség ezt a különbségtételt nem tette és teszi meg. A laikus közönség közé sorolok én mindenkit, aki nem nyelvész. És itt jön a következő tétel, ez sem változott az idők folyamán, a tömegkommunikáció felelőtlensége, illetve az alternatív tudósok felelőssége ebben az ügyben. Erre most néhány példát mutatnék gyorsan. Arra példa, hogy teljesen mindegy, hogy melyik paradigmához tartoztak, tudták, hogy a félrokonság és a nyelvrokonság nem azonos. A felső, a cucorfogarasi szótár, ami ugye bibliája, az új összehasonlító új nyelvészet irányzatoknak, amik itt vannak. Előszavában 23. oldalon ezt olvassuk. Sem a nyelvrokonságból vérrokonságra, sem viszont vagy ellenkezőleg köveztetni józan okoskodással nem lehet. Ezt mondja az ősnyelv típusú paradigma kutató. Másik pedig a Szinyei Józsefnek az írása. A Budenz albumban, amikor a Budenz 25 éves magyarországi tevékenységét ünnepelték, ahol egyszerűen azt mondja, hogy a nyelvtomályod el lehet olvasni, én az utolsó mondatra hívnám fel a figyelmet. Lehet tehát, hogy a párizsos Árpáddal bevándorolt magyarok vérszerint egytől egyik mind törökök voltak. Tehát, ha megnézik az évszámot, 84 Budenz él, mindenki él. Ez a véleménye azoknak, akik a finnugor nyelvekkel foglalkoznak. Most ez egy másik kérdés, hogy akik ezt olvassák, és kiterjesztik valami más területre, mit mondanak tovább, és ezt a közönség hogyan hallja, ez egy teljesen másik ügy. Most a finnugor elméletről és ahhoz való viszonyról beszélünk. Itt olvashatjuk Munkácsi Bernátnak 82-ben írt szavait, 1882, figyeljék meg az évszámot, és olvassák el figyelmesen, ez a Vámbéri ellen írt 22 éves tudós emberről van szó, aki professzorának a művét kritizálja meg három részben a magyar nyelvőrben, és a legvégén ezzel zárja ezt az írást. Ott lehet látni, hogy vége van az eddigi nyelvtudománynak, most kezdődött a finnugor, de már vége van, mert ezek vannak, és hogy a sajtó mit tesz? A sajtó ma is ezt csinálja. És ez szerintem egy megbocsáthatatlan dolog. Ennél csak egyetlen megbocsáthatatlanabbat tartok, amit... Elolvasni? Ja, jegyzetelni, próbálok csak. Nem szeretném, hogy kifaladnánk az itt. Amit ennél megbocsáthatatlanabbat tartok, szintén a Munkácsi alapján az az, hogyha valaki másnak a tudósi tisztességét vonja kétségbe, azaz, ha azzal vádolja meg, hogy bármilyen egyéb megfontolással és megfontolásból akar valamit cselekedni, mint azt a tudományos érdek vagy a tudomány kívánja. Erre itt egy példát hoznék. Azért merészeltem ezt ide tenni, mert én készültem erre, és megnéztem, hogy kik tartanak még itt előadást, és kíváncsi voltam, hogy hogyan vélekednek arról, amiről én beszélek, és hogy mire lehet számítani. Ebben nem az a probléma, idézem Munkácsit, hogy valaki kétségbe vonja valakinek a tudományos nézeteit, hanem az, hogy a tisztességét vonja kétségbe, és ő ezt rótta föl legsúlyosabb hibájának, Vámbérinak, mert ő azt állította, hogy a finnugor nyelvészek kizárólag valami teória szempontjából vizsgálják a dolgokat. Annál a következő állítások viszont megint csak igen furcsának hangzanak, ugyanis a hivatalosan elfogadott nyelvtörténet kitart a finnugor eredet mellett, a néprajzkutatás régi eredménye azonban török irányba mutatnak. Erre mondom én azt, hogy zakson. Mert ez így, ez lehet így. A kettő dolog abszolút nem zárja ki egymást. De a kettőt szemben állítani, ez nem egy elfogadható, tisztességes eljárás. Két különböző tudományról van szó, és annak különböző eredményeiről. Másik, az ősi belső fejlődését kutassuk a nyelvnek, cucorfogarasi. Tehát ezért beszélek erről. Más rokonsági kapcsolatokat nézzünk meg, de nincs ott, hogy milyen rokonsági kapcsolat, nyelvi, genetikai, néprajzi, folklór, milyen rokonságról beszélünk. Török, mongol, iráni, szkíta, szarmata, és most jön a dolog lényege, esetleg a feltételezhető finnugor nyelvű kapcsolatokat. Most én ezt egyszerűen nem értem. Tehát miután semmi cáfolata ennek a dolognak nincsen, ennek az elméletnek, hogyan lehet ezt esetleges, feltehető elméletnek nevezni? Ez az én szemem előtt egy hihetetlen problémát jelent. nem látszik különnek annál, mint amit egyébként a fórumokon, meg mindenféle helyeken lehet találni. Jámbor, Márk, Hun, piramisok, avagy újabb szeg a finnugorizmus koporsójába. Úgy, ott járunk, ahol a Nemecsek Ernő, tehát már a nevünk sincs meg rendesen, nem finnugor nyelvészet, finnugorizmus, mint valami marrizmus, vagy én nem tudom micsoda, amely valamilyen módon a magyarság romlására tör, mint ahogy ezt ugye 82-ben is írták. Ezt nem érdemes egyébként végigolvasni, mert annyira nem érdekes. Ez sokkal érdekesebb, ugyanis mindezért, ha nem tudnák, az MTA a felelős. Ő volt a felelős, és most is ő a felelős. Ő volt a felelős azért, amit itt olvasnak. Ez is egy írásban odaírtam, hogy honnan van, nem tudós ember írta. Nem létezik semmiféle finnugor nyelvcsaládos kapcsolat. Azt is tudjuk, hogy többet van hangos, mégis ezt tanítják, stb. Így jutunk el az akadémiához, aki erről tehet. Na most, nyilván nem titok önök előtt, hogy Magyarországon nem régen volt mozgalom abban, hogy arra nézve, hogy az akadémia szüntesse meg a finnugor elméletet. Erre nyílt levelet próbáltak fogalmazni. Most ezzel számomra nem az a probléma, hogy az akadémiát dehonesztálják, hanem az, hogy aki ilyet tud írni, fogalma sincs, hogy mi az, hogy tudományos akadémia. Hogy kik vannak benne, mit csinálnak benne, mire képes, mit tehet egy szervezet, amelyik tudományokat ugyan művel, de és emberek is vannak benne. Most nézzük meg, még példákat szeretnék arra mutatni, hogy a mi nagy és kiváló szentjeink sem mentesek adott korban attól, amiről az összes többi. Sajnovicsnak egy hasonlítása. A magyar tíz meg a finn üksi toista hasonlít. Mondja, azért, mert a toiz olyan, mint a tíz. A ta az meg inkább olyan svédes. Na most azért mondhatja ezt, mert egy szót sem tud finnül. De azért mondja. Ugyanis arról van szó, hogy az üksi toista úgy néz ki, hogy van az üksi, ami egyet jelent, a toista pedig a toinen szónak a partitívusza. A toinennek toisze, toisza töve, és a máshangzós tőre veszi fel a ta kezdetű partitívuszt, így lesz toista. Láthatjuk, hasonlóság az, ami hasonlít. Na most, és mindezt, ezt is fontos, íráskép alapján teszi meg, mert Z-vel írja. Azért írja az Z-vel, mert nincsen fonetikai ismeretei, és amit hall, az az ő fülében Z. Tessék arra gondolni, hogy ma is ugye dilemma, hogy az Helsinki vagy Helsinki. Aminek egyszerű oka van, a filmben egy spiráns van, ami se nem S, se nem Z, nem zöngés, de nem úgy hangzik, mint az S, és nem úgy hangzik, mint az S, és ezért a mi fülünk, mint fonémát nem tudja hova besorolni, és ezért ja. Ő a Z-hez sorolta be, nyilván, ha nem is úgy hallotta, úgy kellett, hogy hallja, mert így a tízhez fog hasonlítani. Még egy dologra szeretném az összefoglaló dia előtt. A Györfi Györgynek itt egy kis írás, az, hogy a szövegértése milyen problémák vannak olyan esetekben, amikor valaki veszi magának a bátorságot, a finnugor elméletet úgy megbírálni, hogy magát az elméletet sem ismeri. Azt mondja, hogy maga a magyar név is ugor iráni eredetű, a déli lovas hagyományokat őrző ugor mansik neve egy eredetű az iráni manusz ember szóval, azzal, amelyik a németben mens alakot vett fel, és az oroszban mus férfit jelent. A végét érdemes elolvasni, hogy természetesen a szláv és a német nyelv magyar közvetítésre kerül, ezt kellett letagadni a vogul magyar egyeztetéssel. Na most, hogy került a magyarba, meg a szlávba, meg a amik ugye indoeurópai nyelvek, ugyanúgy, mint ahonnan egyébként ezek a szavak származnak, hogy miért kellett ez magyar, meg magyar közvetítés, nekem fogalmam sincs, de fogadjuk el, hogy elméletileg ez lehetsége. A probléma az, hogy ez a szó, amit itt példaként föl van sorolva a sumérba, ebben az alakban van, hogy ott tetszenek alul látni, tehát nem abban a négy különböző alakban, és nem jelenti azt, hogy ember a sumérban, hanem azt jelenti, hogy fiatal ember, herceg, valakinek a fia, plusz a tetejében ez egy összetett szó. Tehát nem tartozik abba a kategóriába, amit mi egy alapnyelvi szókészleti elemnek tarthatnánk. Plusz a tetejébe a másik jelentése, ami ott van, ugye, hogy ostorfa, az meg egy akkád üvevény szó. Tehát egyszerűen az, hogy valaki állításokat merészel tenni a finnugor elmélet támadásával szemben ma és egykor olyan módon, hogy magát a dolgot nem ismeri, ez az a felelősség, amit én a sajtóra és azokra hárítok, akik például képesek történelem órán csak azért nem tanítani a finnugrát, mert nem értenek egyet vele. Megengedhetetlen dolog. Nem tanítja József Attilát, mert nem szereti. Megengedhetetlen dolog. A tanítás nem tetszik, nem tetszik kérdése, az egy egészen más kategória. És akkor mivel foglalkozik a finnugor nyelvészet? Tehát ezzel, amit itt tetszenek látni, ma ezt csináljuk, egyes nyelvek vizsgálata, szinkron leírások, különböző változó nyelvészeti keretekben, amikről itt szó van. Ugyanis a dolog az elmúlt 100 évben nem sokat változott, munkácsiék arról panaszkodnak, hogy nem nagyon ismerik ezeknek a nyelveknek, ma sem ismerik nagyon ezeknek a nyelveknek az igazán grammatikáját, hagyományos grammatikai keretekben van leírva, tipológiai kutatások, areális nyelvészeti és szociolingvisztikai kutatások, tudománytörténet, és mindezzel együtt megújítani a nyelvtörténeti vizsgálatokat. Tehát szó sincs arról, hogy mi ma azt vallanánk, amit a Budenz valaha mondott. Vagy amit 10 éve, vagy 15 éve, vagy 20 éve később mondtak, hiszen az a magyar finnugor elmélet, a magyar nyelv rokonságának finnugor elmélet, ami ma van, ebben a tekintetben teljesen eltér attól, ami korábban volt. Továbbá a felvilágosítás, aminek részeitnek tekintem én ezt is, amit most itt tartottam, és amivel nem foglalkozik a finnugor nyelvészet, az a nyelvcsaládok összevetése. Ugyanis a problémát az okozza, hogy egymástól távoli nyelveket direkt módon közvetve összevetni módszertelen. Valójában ebbe bukott bele részben Munkácsi is. Tehát egyszerűen ennek nincs módszere. Lehet, hogy meg lehet csinálni, de senki sem tudja, hogy hogyan kell csinálni. Ennek következtében az ilyenfajta vizsgálatok nagyon bizonytalan talajon mozognak, és minden esetben megkérdőjelezendők, és nem engedhető meg, hogy ezeknek a talajáról direkt elutasító jelentéseket tegyünk egy elmélettel, ami egyébként meg mindent magyaráz. Köszönöm a figyelmüket, és ez csak a reklám helyett, hogy például ilyeneket csinálnak ma a finnugor nyelvészek, ez az magyar udmurt szótár, 12 000 szócikkel, az udmurt diákok ebből tanulnak magyarul, sorozatosan jönnek Magyarországon, ugyanez van a különböző kis finnugor nyelvekből. Tehát még véletlenül se higgyék azt, hogy bárki bármilyen formában alá kívánja ásni a magyar tudományos életet ennek az elméletnek a vallásával. Köszönöm szépen!